Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt alkalommal ugye a halál kérdése volt itt a fókuszban, a halál az élet része, ez volt a beszélgetésünknek a fő témája. Mai alkalommal is folytatnánk ezt a gondolatsort, hát igaz, most már egy kicsit távolabb vagyunk a halottak napjától, de mégis. Tehát érezzük, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amivel nekünk szembesülni kell, és amit nekünk el kell tudni fogadni, és hát, hogy első kérdésem, rögtön belevágunk, hogy ugye sokszor beszél a keresztény irodalom a jó halálról, vagy a szép halál, ugye van ilyen, mi az, amit te egy szép halál, vagy jó halálnak nevezel, hogy tehát lehet a halál szép, vagy jó, vagy mikor lehet szép, vagy jó a...
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és téged, Józsi atya, nagyon nehéz kérdést tettél fel, nagyon-nagyon nehezet, mert igazából nem tudok rá válaszolni, csak azt tudom, hogy attól lehet jó a halál, hogyha elfogadom azt, már most, mielőtt még nem vagyok benne a folyamatban, hogy azt, amit az Isten készít nekem, az csak jó lehet. Akármilyen szenvedés van mögötte, akármilyen nehézség van mögötte, mert hiszen tudjuk, hogy a halálnál valaki egyik pillanatról a másikra egy szívinfarktusba meghal, a másik pedig éveken keresztül szenved. Nagyon sokat szenved. És ezt meg...
És ráadásul a hozzátartozók.
Igen, a hozzátartozók is. Tehát ezt így földi módon látni azt, hogy most melyik a jó halál, vagy ez most rossz, vagy nem, hogy ez egyáltalán hogy van. Én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, de azt gondolom, hogy az a jó halál, hogyha igent mondok az atya akaratára a halálommal kapcsolatban.
Hát ugyanazt mondtad most el, amit Jézus mondott ott a Getsemáni kertben. Ő ugyanezt mondta, ugye, mert hát azt mondja, hát atyám, a lehetséges múljék el ez a kehely, de ne az én akaratom, hanem teljesüljön a te akaratod. Ez volt a válasz, amit most elmondtam. Tehát, hogy hitben tudom, hogy az atya szeret engem, és hogy jó kezekben vagyok ott is, hogyha oda teszem a kezemet, és amikor Jézus ott van a feszületen, ugye, akkor hát ott is ugye kilehelte lelkét, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, és átadja magát teljes mértékben az atyának, és még mondja, hogy és bocsáss meg nekik, akik ott felfeszítettük őt, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát egy óriási nagy békét jelent, hogy meg tudtam békélni mindennel, tehát kiengeszeltem is, az ellenségeimnek is meg tudtam bocsátani. Néha lehet látni szörnyű helyzeteket kórházban, ahol emberek nem tudnak megbocsátani. Már ott állnak a halál szélén. Nem tudom, volt neked ilyen élményed?
Hallottam ilyenekről, igen. Meg hallottam nagyon szép megbékélésről is, amikor évek óta nem beszéltek, és az utolsó időkben meglátogatták a rokonok egymást, tehát meglátogatták a haldoklót, és ez a nagyon-nagyon szép megbocsájtás létrejött. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy úgy menjünk el, úgy halljunk meg, hogy nem tartunk haragot senkivel.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag a jó halál, a megbocsátás, ez a jó halál kegyelme ajándék, a megbocsátás, egy óriási ajándék, mert utána el tudok menni, és nem tudom, talán említettem már itt még egy jóval korábbi adásban, hogy volt egyszer egy idős bácsi, aki Amerikában élt, a fia az egyik, és a másik itt Magyarországon, és a fiatal fiú, aki az államokban élt, ott mindig voltak feszültségek a apu és a fiú között, és hát a fiú szeretett volna beszélni az apjával, hogy feloldják ezt a feszültséget. És akkor hirtelen nagyon beteg lett, vagy válságosra fordult az állapota, és akkor jött, hogy hát hol van az Imi, a fiatal? És akkor mondja, hát Imi, hát visszament, egy hónappal ezelőtt visszament Amerikába, hát egész nyáron itt volt. Jaj, hát úgy szerettem volna beszélni vele, mert hát, tudom, hogy néha igazságtalan voltam vele szem, és nem tudott meghalni, nem tudott meghalni. És a Magyar Balázs meséli el ezt a történetet, egy kiváló pszichológus, hogy hát nem tudta, hogy mit csináljak, és akkor fogták, és megkérdezi a idősebb fiút, hogy van-e képetek az Imiről. És akkor elosztak egy fényképet róla, kinagyították egy A4-esre. És hát a papa már nagyon rosszul, de nem tudott elmenni, nem tudott elmenni. És akkor oda tette elé a képet, hogy hát itt van az Imi, eljött magához. Imikém, hát te vagy az. És meggyónt a kép előtt, meggyónt a kép előtt. És rá egy-két órára meghal. Tehát, hogy ez a, hogy a megbocsátás, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke, mondja Ady Endre, és valóban, tehát ez a megbékélés, ez egy, tehát lehet a halál szép ilyen esetben, ugye, hogy mindenre ráteszem a pontot, minden befejeződik, minden a helyére kerül. Ettől függetlenül most tudom, hogy a Ferit elkísérted egészen a utolsó pillanatig, erről már egyszer beszéltünk itt egy műsorban, hogy kik voltak még, vagy van-e olyan emléked, akiknek így a halála, ahogy elkísértem őket, ez úgy még emlékként itt van bennem?
Igen, egy, most másokról beszélünk, tehát nem a Feriről.
Nem, most nem a Feriről.
Tehát a munkám hallgatni. Során, igen, a munkám során egy 9 hónapos kisfiú volt, aki rákba meghalt, és én jártam hozzá a kórházba. Az ő halála és a szüleinek a nagy szeretete a kisfiúk fele, ez is egy nagyon megható történet volt. Akkor a sógornőm halála...
Miben halt meg az a kisfiú?
Rákba.
Rákba.
Rákba. A sógornőm halála, aki már nagyon sok mindenre nem emlékezett, de azt gondolom, hogy akik demenciával küszködnek, azok, ezek az emberek is a teljes életet élik emberségbe, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amikor szépen helyreáll az egész kép. Akkor volt olyan kolléganőm, aki meghalt, 3 apró gyereke volt ott, tanított köztünk, és őt is a rák vitt el. Ahogy így telnek, múlnak az évek, és ahogy az öregségbe egyre jobban benne vagyok, vagy benne vagyunk, így egyre több olyan élményünk van, hogy hittestvérünket, rokonunkat, családtagjainkat, szüleinket haza kell kísérni, mert elérkezett számukra az élet utolsó stádiuma. Az édesanyámat is...
Ott voltál édesanyád halálakor, vagy nem?
Előtte való nap voltam ott, mert én akkor Budapesten éltem, ő meg Kecskeméten, és kórházban volt, ott halt meg, de minden áldott nap bent volt a családból nála több órán keresztül, én is ott voltam mellette, meg körülötte, meg együtt imádkoztunk. Tehát ő készült arra, ő tudta, hogy ezek már az utolsó idők. És hát lehetett is beszélgetni vele a halálról.
Hiszem, hát mondjuk így a szakmámból adódóan, mivel papipari területen dolgozom, tehát hogy életem legnagyobb élményei, amikor ott tudtam lenni, amikor a halál pillanatában megdöbbentő. Pedig nagyon rettegek így a kórházi látogatásoktól meg. De ezek hatalmas kegyelmi élmények. Hát a János, akiről itt meséltem az elmúlt alkalommal, aki hát kérte, hogy a hambait szórjuk szét. Tehát ott is tulajdonképpen mondtam neki, jó, rendben van, elvégzem a liturgiát, és akkor mondja, hogy te figyelj, küld be a feleségemet, mert tőle is el akarok köszönni. Képzeld el, olyan fegyelmezett volt összeszedem. És akkor bemegy, 10 perc múlva jön ki zokokba, hogy most halt meg. Azt mondja, elbúcsúzott tőle, és csak szeretném neked megköszönni az éveket, amit itt utoljára még együtt tölthettünk a gyerekeket. Tehát hát gyönyörű történet. Most képzeld el, múlt héten volt egy idős bácsi, hívtak, hogy menjek be hozzá a kórházba, mert szeretne beszélgetni egy pappal, vagy valakivel, aki így a halál kérdésről. Na minden esetre kiderült, hogy nagyon súlyos áttételei vannak, és hát csütörtökön tudtam volna bemenni, de amikor hallottam, hogy csütörtökön van a műtét, na mondom, egyefele bemegyek, szerdán, akármi legyen, bemegyek. És találkoztam vele, és tulajdonképpen ő már magához is vette az oltári szentséget, de még kiderült, hogy még betegek kenetében nem részesült. Ugye a betegek kenete nem csak arra szolgál, hogy meggyógyuljak, hanem hogy a szenvedéseket el tudjam viselni, fogadni. És akkor erről beszéltünk egy kicsit. Hát, hogy már 2 éve, hogy fölvette a betegeket. Hát akkor én hoztam azt. Egy gyönyörű beszélgetésünk volt, és kezded el, a fia 2 nap múlva felhív reggel, hogy azt mondja, a papa meghalt, már nem tért magához. Azt mondja, de az anyám mondta, hogy olyan békébe ment el, hogy elképesztő. Ott próbáltam neki mondani, hogy betesszük a kezünket. Én is mondom, itt bicegek, csoszogok össze-vissza. Tehát egy fantasztikus élmény, amikor tehát lehet látni ezt, hogy hídben megnyugodva, kiengesztelődve, tehát a félelmeinket elengedve, oda betenni az Isten kezébe magunkat, Jézus kezébe, meg Mária kezébe, mint egy piéta, hogy mi is, a mi testünk is Mária kezébe ott pihen. Én hiszem azt, hogy ez valahogy így történik. Hát egy pár pillanatnyi csendet tartunk, és egy kis zenét hallgatunk Máriával, aki ott tartja kezében Jézust.
Hozzád emelem a lelkem, benned bízom, Istenem. Hozzád emelem a lelkem, benned bízom, Istenem. Ne engedd, hogy megszégyenüljek, aki benned bízik, nem szégyenül meg. Én benned bízom, szüntelen, végtelenül jó vagy, Istenem. Hozzád emelem a lelkem, benned bízom, Istenem. Hozzád emelem a lelkem, benned bízom, Istenem. Utaidat mutasd meg nekem, te vagy üdvözítő, Istenem. Én benned bízom, szüntelen, végtelenül jó vagy, Istenem. Istenem, emelem a lelkem, benned bízom, Istenem. Hozzád emelem a lelkem, benned bízom, Istenem.
Tehát szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Bágya Ferencé Andreával beszélgetünk a halálról, mint a halál az életünk része. Szentmisében is halljuk, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásra. Tehát egy érem két oldala. Tehát egy gyönyörű tapasztalat, amikor úgy kiengesztelődünk, oda tesszük az Isten kezébe az egész életünket. Talán idősebb testvérek számára ez szokatlan, de a mai kultúránkban erősen benne van, és mi jezsuiták is követjük ezt. Ez a odaadás, kezedbe ajánlom, hogy aláírunk egy papírt, hogy a szerveimet kivehetitek, ami még használható, és be lehet ültetni valakinek a testébe. Ezt tudom, emberek számára néha felfoghatatlan és elfogadhatatlan, de hát ez egy fantasztikus dolog. Sokat beszélgettünk jezsuiták külföldön, itthon is, és most valamennyien adunk egy nyilatkozatot, hogy bármikor, bárhol valami történik velünk és meghalnánk, akkor a szerveink közül, amit lehet használni, használják föl. Mit szólsz te ezt?
Nekem egy nagyon-nagyon szép tapasztalatom van erről, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Egy piarista atya, a Havas József tanár úr, aki a férjemnek volt a tanára gimnazista korától egészen az atya haláláig, ő nagyon súlyos vesebeteg volt, és szervált ültetéssel vesét kapott, és ez meghosszabbította tizenvalahány évvel az életét. És ő mindig nagyon nagy szeretettel minden áldott nap imádkozott azért a fiatalemberért, akinek a veséje lett az övé. Én azt gondolom, hogy felfoghatatlan, mindenképpen felfoghatatlan, de ez nagyon-nagyon sok jót teszünk ezzel, hogyha megvan bennünk ez a készség, hogy odaadjuk azt, amit kaptunk az Istentől, és hogyha ő még fel tudja használni valakinek, vagy a tudomány ezt erre alkalmas, hogy a másoknak az életét ezzel meghosszabbítja, akkor legyen.
Ez egy fantasztikus dolog. Mit tudom én, meghaltam, de még a halálomban is tudok segíteni.
Igen.
Ez egy hihetetlen evangéliumi cselekedet. Úgyhogy tényleg én, hát az orvostudomány most már megengedi ezt, hogy így szerveket fel tudnak használni, akár szívátültetés, vagy bármi egyébben, de hogy még a test, olyan, mint egy eukarisztia. Tehát azt mondanám, egy ilyen tett, egy ilyen cselekedet, ez egy eukarisztikus tett, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van, én odaadom a saját vesémet, a szívemet, a májamat, vagy hasnyálmirigyemet, vagy bármit, amit így át lehet. Egy gyönyörű, ez egy, tehát ennek a 20. vagy 21. századnak valami egészen különleges ajándéka, hogy mi, tehát a testünket valóban, ahogy ezt Jézus tette, hát egészen közel hoz bennünket ez a történet a Urunkhoz, aki feláldozza önmagát. Egy eukarisztia. Tehát én is lehetek eukarisztia. Tehát, hogy odaadom az életemet sokakért. Jó, hát csak azért gondoltam megemlítem, mert talán idősebb testvérek úgy meglepődnek, vagy néha furcsának tűnhet, hogy egy ilyen gyakorlat, tudom nálunk is, hát amikor többen megtudták, hogy hát mi jezsuita szerzetesek, hogy írhatunk alá egy ilyen, hogy szétosztogathatják a szerveinket. Vagy, tehát ez egy gyönyörű dolog, és valóban sokaknak az életét meg tudjuk menteni. Tehát tulajdonképpen az aszkézis szó annyit jelent, a halál begyakorlása. Tehát, hogy begyakorlom a halált, vagyis elengedni dolgokat. Tehát, mit tudom én, egy kedves tárgy, vagy valami, amit nagyon szeretek, és akkor odaadom, vagy... Hát ne beszélj az személyis kapcsolatokról, hogy elengedem a férjed esetében. Tehát, hogy ez egy halál, amikor nekem is, mert egy veszteség. Mint ha a szívemet vennék ki, vagy a lelkemet, a tüdőmet vennék ki. Tehát, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy egy ilyen gesztus meg tudjak tenni, ahhoz előtte aszketikus gyakorlatokat kell végeznem, és az egyház milyen bölcs, hogy ad nekünk ilyen aszketikus gyakorlatokat a kezünkbe, az alamizsna, ugye? Tehát az alamizsna az nem csak fölösleges pénz, vagy mit tudom én, volt 50 kiló almám, abból most adok 10-et valakinek, hanem, tehát valóban megfosztom magam, tehát hogy fájjon, az igazi alamizsna, az valahol fáj, és ennek az aszketikus cselekedetnek egy óriási ajándéka, hogy hozzásegít, hogy amikor eljön az utolsó perc, ott is oda tudjam adni magamat. Jó, nem kell, hogy most feltétlen a szerveimet, de sokkal könnyebben ki tudja mondani az ember azt, hogy legyen meg a te akaratod, aki azért így végzett aszketikus gyakorlatot, bűnbánat, meg hát mondom, az a bőjt gyakorlata, meg egyéb, hogy látod te ezt? Mit mondanak neked ezek az aszketikus gyakorlatok? Ez is olyan szörnyűnek tűnik az ember, csak aszkézisről ne kelljen hallani, ahogy említettük ezt az amerikai fesztivál kultúrát, csak ne fájjon, ugye? Tehát hedonizmus, sörfesztivál, borfesztivál, pálinkafesztivál, és akkor utána jön a Halloween, és akkor jó alkalom arra, hogy piáljunk, de senkinek nem jut eszébe, hogy itt tulajdonképpen a háttérben a halál van, a halálból való félelem. Aszketika.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy az egyházunk megtanít minket az adakozásra, akár az alamizsna adásra, vagy, de a hétköznapi élet is tele van ilyen mozzanatokkal, nem kell még hívőnek se lenni, ahhoz, hogy megvizsgáljuk és átnézzük az életünket, hogy szoktunk-e adni másnak bármit is. Tehát hogy vagyunk az ajándékokkal, a barátainkat, milyen lelkülettel ajándékozzuk meg.
Mondjuk az idődet oda.
Az időmet, így van.
Az pontosan. Egy kényes kérdés.
A másik nagyon kényes kérdés, ami szintén hozzátartozik az életünkhöz, hogy amikor elveszítünk valamit. Tehát ez legyen bármi tárgy vagy apróság, vagy nagy dolog, vagy pedig egy komoly üzletbe, hogyha valaki benne van, és akkor kiderül, hogy ez csődbe került, hogy ezek a dolgok, a veszítések, ez milyen lelkületet generálnak bennünk. Tehát hogy éljük meg azt, hogy elveszítünk valamit. Elveszítünk egy barátságot, mert valakit ez közel álltunk, és közben úgy alakultak az események, hogy szétvált ez a történet, akkor ez a kapcsolat, hogy akkor ezt hogy éljük meg. Tehát ezek is mind az életünk velejárója. És hát a legvége, a legvégső pillanat az, hogy amikor odáig jutunk, hogy az öregségben, amikor, hát ott nyilvánvaló jelei vannak, hogy a hajunk, a fogunk, a hallásunk, a látásunk, a mozgásunk, tehát ezek már mind nem úgy működnek, és nem tudjuk ugyanazt produkálni, amit régebben produkáltuk, hogy éljük át ezeket az eseményeket. Mi történik velünk? A depresszióba süllyedünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy a meglévő
dolgok... Így van, így volt.
Tehát igen, tehát hogy azokat felhasználom még, és az életet megpróbálom ezekkel a hiányosságokkal együtt, de mégis örömmel élni. Ez is mindegy kicsit a halált is előkészíti. Mert az a nagy átmenet, az a nagy változás az életünkbe, amikor az életünket veszítjük el.
Az élet egy jó tanító mester. Igen, a halálra készít fel a nagy átlépés.
Igen, a nagy átlépés.
Az
igazi születésre. Igen, igen.
Mit tudom, én szoktam mondani, hogy tehát amikor megszületünk, ugye a születés pillanata is egy halál. Egy halálos esemény, mert A gyermek állítólag az anyja szíve alatt éli át a legnagyobb harmóniát az édesanyjával. És amikor átverekedte magát a szülőcsatornán, ugye el kell sírni a síren. Mert ott kellett hagyni valamit, de ha ezt a lépést nem teszi meg, akkor soha nem lesz belőle felnőtt ember, és nem indul el a személyiségfejlődés útján. Tehát, hogy az első pillanatok, a születés pillanata már egy halál. Egy kilépés, és belépek egy magasabb szintű valóságba. Nagyon ki van ezt találva.
Nagyon.
És hogyha az ember ebbe úgy belemegy önként, akkor nincs semmi, amit az Isten üresen hagyna. Amit mi neki adunk, az biztos, hogy betölti. Biztos, hogy betölti.
Igen.
Tehát erre tudom így buzdítani magunkat, meg a hallgatóságunkat is, hogy tényleg merjük odaadni szabadon, előre nézni, csak előre is. Hiszem azt, hogy az Isten, bármit odaadtunk, ő soha nem hagyja válasz nélkül a mi lépésünket. És talán így befejezésül még ajánlom a testvéreknek, olvassák el a Jób könyvét, ami szintén egy fantasztikus olvasmány, hogy a veszteség, ahol mindent el kell veszítenie, és mégis ugye ott marad a hűség, mert tudja, hogy az Isten az végtelen és felülmúlhatatlan. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Amen.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.